Kedves hallgatóm! A római levél 12. része a levél utolsó szakaszának a kezdete. Ahogy emlékszel rá, az első 8 fejezet tankérdésekről szólt. A következő 3 fejezet korszakos témákat tárgyalt. Most a hangsúly az utolsó szakaszban a kötelességre helyeződik. Ez azoknak a teológiai érveknek a gyakorlati alkalmazása, amelyeket Pál helyezett elénk. Itt az evangélium bőrcipőben jár, és én is szeretek ebben járni. A római levél első szakaszában az olvasó látta az üdvösség sisakjának és a hit pajzsának a bemutatását. De ebben az utolsó szakaszban a lábra került a békesség evangéliumának a készsége. Mi harcban állunk, járnunk kell az életutat, és futnunk kell a versenypályán. Valaki talán azt mondja, hogy már tanulmányoztuk a gyakorlati alkalmazást a megszentelődésről szóló szakaszban. Ott az evangélium bőrcipőben járt. Igaz, de nagy különbség van a két szakasz között. A megszentelődés címszó alatt foglalkoztunk a keresztény jellemmel. Ebben a szakaszban a keresztény viselkedés lesz a témánk. Akkor a belső emberrel, itt a külső emberrel foglalkozunk. Ott a keresztény állapota volt, itt a keresztény odaszenteltségéről van szó. Ott a keresztény személye, itt a keresztény cselekedete kerül előtérbe. Láttuk az irgalom kiváltságait, itt látjuk az irgalom előírásait. Az élet útjának bejelentését követnie kell az élet bizonyítékainak. A hitáltali megigazulást alá kell húznia az élet tevékenységének. Valami mást is meg kell figyelnünk, amint az utolsó szakaszhoz közeledünk. A keresztény viselkedésének ki kell fejeződnie ebben a világban azok iránti kapcsolatában, akikkel érintkezésbe kerül, és ezeket a kapcsolatokat szabályozni kell bizonyos módon. Olyan könnyű lefektetni a viselkedési szabályokat, de Pál nem ezt cselekszi. Ő megszabadított minket a mózesi törvény alól, és nem azért szabadított meg, hogy egy másik törvényes rendszer alá helyezzen. Sok keresztény még elkülönült kereszténynek nevezi magát, mert nem teszi ezt, nem teszi azt, és nem tesz még 15 más dolgot sem. Kívánom, hogy bár tennének valamit. Azt találtam, hogy azok az emberek hosszú nyelvűek, jó, ha óvakodsz tőlük. Fel kellene ismerniük, hogy Isten gyermeke nem szabályokat és nem rendelkezéseket követ. Pál azonban lefektet nagy alapelveket, amelyek irányítják a hívőket. A Szentlélek útitérképet ad a hívőnek, bemutatja a kanyarokat, de nem a sebesség korlátozást. Azonosítja a moteleket, az étkezőhelyeket, amiket ajánl, anélkül, hogy a hívő bármelyiknél megállna. A levezető utakat világosan jelzi, és figyelmeztet azok elkerülésére. Megnevezi a hiúság vásárának városát, és a kijáratot világosan fölrajzolja. A hívőnek haladnia kell anélkül, hogy pontos útvonalat adna neki, mert számos út van. Most lejövünk a római levél 8., 9., 10. és 11. részének hegycsúcsáról, elhagyjuk a római levél 11. részének 33. versétől a 36. verséig jelzett magaslatait, és alászállunk a kötelesség síkjára, és ez világos kötelesség. Itt élünk, itt mozgunk, és itt vagyunk mindnyájan. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Római levél, 12. rész, 1. vers. Más szóval, azért kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy adjátok oda testeiteket, teljes személyiségeteket, élő áldozatként, Istennek elkülönítve, neki tetsző áldozatként, ami a ti értelmes vagy lelki istentiszteletetek. Figyeld meg, hogy a tehát mire utal. Ez összekapcsol mindent azzal, ami a mondat előtt áll. Jól lehet, ennek közvetlen kapcsolata van azzal, ami éppen megelőzi. Az a véleményem, hogy az egész levél tartalmát összevonja, amikor ezt mondja, tehát, kérlek, a kegyelem és nem a törvény nyelvezete. Nincs mennydörgés itt a Sínai hegyről. Mózes parancsot adott. Pál buzdít. Vajon Pál tudott volna parancsolni? Azt mondta Filemonnak, hogy parancsot is adhatna neki, de nem teszi. Pál nem parancsol. Ezt mondja, Isten irgalmára kérlek. Az Isten irgalmára kifejezés többes számú hebraizmus, jelezve a kegyelem bőségét. Isten gazdag irgalomban. Istennek sok van belőle, barátom. Már nagyon sokat felhasznált rám nézve, és még mindig sok van belőle neked is. Az irgalom azt jelenti, hogy együttérzés, szánalom és Isten jósága. Az ő együttérzése sohasem szűnik meg. Arra kér minket, hogy adjuk át magunkat. Ez a szó fordul elő a 6. fejezetben is. Jól lehet, egyes magyarázók szerint ez az értelemre utal, míg itt az akaratot érinti. Azt hiszem, ez hamis megkülönböztetés. Mindkét esetben a felszólítás az akaratnak szól. A 6. fejezetben a keresztény átadja magát Istennek. Itt a keresztény odaszenteli magát, és a viselkedését rendeli alá Isten akaratának. Azt mondja, hogy adjuk át testünket, egész személyiségünket. A test az az eszköz, ami által kifejezzük magunkat. Az értelem, az érzelem, az akarat és a Szentlélek használhatja a testet. Vincent összegyűjtötte a következő íráshelyeket, amelyek bemutatják ezt szélességükben. Azt olvassuk, hogy magasztaljuk Isten testünkben, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. 1. Korintusi levél, 6. rész, 10. vers. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Filippi levél, 1. rész, 20. vers. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. 2. Korintusi levél, 4. rész, 10. vers. Az akarat tettével egész személyiségünket Isten rendelkezésére bocsátjuk. Ez a mi értelmes Isten tiszteletünk, a mi okos szolgálatunk, és ez tetszik Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Római levél, 12. rész, 2. vers. Kenneth S. West kiváló fordítása valójában ezt mondja erről a versről. És ne feltételezzétek külső kifejezéssel, ami nem belülről származik, és nem azt képviseli, amik vagytok belső lényetekben, hanem a világ szerint igazodik. Hanem változtassátok meg a külső kifejezést, ami belülről származik, és képviseli belső lényetek, értelmetek megújulásával, amit próba alapján tudtok, hogy mi az Isten akarata, jó és neki tetsző, és teljes akarat, és rájöttetek, hogy ez találkozik a meghatározásokkal, és a jóváhagyásotokat adjátok hozzá. Jól lehet, ez egy kicsit hosszadalmas, Pontosan ezt mondja Pál a Szentírásnak ebben a szakaszában. Pál sürgeti a hívőket, hogy ne alkalmazkodjanak életükkel és viselkedésükkel a körülöttük élőkhöz, legyenek bár azok a gyülekezetben. Tudok 2-3 embercsoportról, akik az összejövetelkor olyant feltételeznek, ami egyáltalán nem valóságos. Szuperkegyesek. Megmondom neked, hogy amikor vasárnap este összejönnek, akkor azt gondolnád, hogy fejük fölött ragyog a glória. Nem közönségesek, de nem is természetesek. Ha hallani akarod a legszörnyűbb pletykát, akkor csak találkozz ezzel a csoporttal. Isten gyermekének nem kell ilyennek lennie. Természetesnek és egyszerűnek kell lennünk, vagy talán azt kell mondanom, hogy természetesnek és természet fölöttinek kell lennünk. Olyan könnyű megjátszani valamit. Ezt jelenti valójában a képmutató. A képmutató a görögben a színészekre vonatkozó szó. Valamilyen részt játszottak le. A képmutató azt jelenti, hogy válaszol. A színjátszás értelme az, hogy beállunk a sorunkba, és a legjobb időben a legjobbat mondjuk. Napi életünkben a képmutató azt jelenti, hogy olyannak próbálunk látszani, mint amilyenek nem vagyunk. Megtanultam már évek folyamán, hogy egyesek hízelegnek a szemünkben, és mosolyognak, aztán megveregetik a vállunkat, de különben a legrosszabb ellenségek. Veszélyes velük együtt lenni. Shakespeare mondott valamit arról, hogy a világ egy színpad, és mindenkinek játszania kell egy részt. Ez nem így van a hívőről. Neki valódinak kell lennie, mert a Szentlélek dolgozik benne, átalakítja életét az értelem megújulásával. Pál ismételten felhívja erre a figyelmünket. A korintusi gyülekezetnek ezt mondta. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. 2. Korintusi levél, 3. rész, 14. vers. Titusnak meg ezt írta. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Titushoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Ha megengedjük, hogy Isten lelke újítsa meg az elménket, akkor képesek leszünk megpróbálni Isten akaratát, és rájövünk, hogy az tökéletes. Mihelyt olyant próbálunk mutatni, amik nem vagyunk, akkor lehetetlen felismernünk Isten akaratát az életünkben. Átadottság alapján Isten akarata a hívő életére vonatkozóan jó, és beleillik pontosan a hívő lelkébe. Először jó, aztán elfogadható, és végül tökéletes, mert a hívő akarata és Isten akarata megfelel egymásnak. Barátom, nem javíthatsz ezen a helyzeten. Pál elmondhatta, mindenre van erőm. Hol? Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi levél, 4. rész, 13. vers. A hívő mindent megtehet, ami Isten akaratában van. Csodálatos, hogy nem kell megjátszanunk a kereszténységet, hanem természeteseknek kell lennünk, és engednünk kell, hogy Isten lelke ténykedjék általunk. Handley C. G. Moole ezt így fejezte ki. Nincs nyugtalan akarat, ami ide-oda futkos, és valami nagy tettet akar elérni, vagy titkokat ismerni. Velem úgy bánnak, mint gyermekkel, és vezetnek, hogy merre menjek. Ez az a hely, ahol mindent átadunk az Úrnak. Pál éppen ennek cselekvésére kér fel. Ez a boldogság útja. Ez az öröm útja. Ez a teljesség útja az életben. a gyülekezetben vagy, színészek között, Isten irgalmára kérlek, távozz onnét, és próbálj normális keresztény életet élni, ahol őszinte lehetsz. Valaki ezt mondta egyszer. Feleségem és én távoztunk az ilyen csoportból. Megkérdeztem, hogy miért. Így válaszolt. Csak belefáradtunk, hogy olyan helyre járjunk, ahol csak nem föltételeznünk kell magunkról valamit, amik nem vagyunk. Ott mindenki abszolút abnormális. Ezt úgy tudtam meg, hogy egyszer találkoztam a csoport egyik szuperkegyes tagjával egy üzletben. Alig ismertem rá. Magatartása és mindene egészen megváltozott. A világhoz igazodott, amikor nem volt együtt a kegyes csoporttal. Bár csak normális keresztjének lennénk, és élveznénk Isten áldását. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Római Levél, 12. rész, 3. vers. Azt mondom, a nekem adott kegyelem alapján köztetek mindenkinek, hogy ne gondoljon többet magáról, mint amit gondolnia kell, hanem bölcsen mérlegelje önmagát, ahogy Isten kiosztotta a hit mértékét kinek-kinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Elképzelem, hogy amikor Pál ezt írta, akkor egy kis mosoly volt az arcán, mert nagyon sok keresztény úgy érzi, hogy az előkelőség pozícióját kell magára öltenie. Rájöttem a keresztény munkában, hogy nagyon sok gyülekezeti tag tisztséget akar viselni. Ha sikeres lelkipásztor akar lenni valaki, és egy egész csapat munkást szeretne, akik úgy dolgoznak, mint a termeszek, akkor nagyon sok tisztségviselőt, bizottságot, testületet hozzon létre, amelyeknek vannak elnökei, vezetői és szervezeti irányítói. Akkor olyan emberek lendülnek munkába, akik semmilyen más alapon nem dolgoznának. Miért? Mert többet gondolnak magukról, mint amit gondolniuk kellene. Pál itt azt mondja, hogy józanul gondolkozzunk. Azt mondja, hogy nem kell próbálnunk előretolni magunkat keresztény körökben. Egy állandóan jelenlevő veszély a hívőnek, hogy túlbecsüli képességét, jellemét és ajándékait. Helyesen kell értékelnünk magunkat a gyülekezet más tagjaival való kapcsolatban. Amikor egy bizonyos gyülekezet lelkipásztora lettem, meghívtak, hogy szolgáljak egy bizonyos szervezet vezetőségi tagjaként. Végül már aztán valami 12-15 bizottságnak is tagja lettem. De beleuntam egyszerűen azért, mert nem volt ilyen ajándékom. Kezdjük azzal, hogy nem volt türelmem ülni és végighallgatni a jegyzőkönyveket, amik elolvasása órákba került. Másodszor nem szeretek bizottsági üléseken részt venni, és hallgatni a tehetetlenek csoportját, amint lelki kérdéseket tárgyalnak. Hosszú időbe került, amíg rájöttem, hogy nekem nincs ilyen ajándékom, ami az ilyen helyzetekben hasznos lenne, és megölöm magam a bizottsági üléseken való részvétellel. Végül egy napon magamhoz tértem, mint a tékozló fiú, leültem, és 11 néhány lemondó levelet fogalmaztam meg. Ez volt az egyik legboldogabb napja életemnek. Ma már nem vagyok egyik bizottságban sem. Számos barátom ezt kérdezte, nem akarsz eljönni a bizottságomba? Ezt mondtam, nem tudlak segíteni, erre nincs ajándékom. Melletted állok és imádkozom érted, de nem tudok belépni a bizottságodba. Barátom, nem kell többet gondolnunk magunkról, mint ami jogos. Föl kell ismernünk képtelenségünket, és tennünk kell, amit Isten vár tőlünk. Öröm eljutni arra a helyre, ahol Isten látni akar minket, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Római levél, 12. rész, 4. és 5. vers. Ez az első alkalom, hogy Pál bemutatja a gyülekezettel kapcsolatban, hogy az Krisztus teste. Ez az elsődleges témája a korintusi, efézusi és kolosséi leveleknek. A gyülekezet Krisztus teste, és ez működő test. Ez azt jelenti, hogy sokan nem ugyanazokkal az ajándékokkal rendelkeznek. Talán van valakinek olyan ajándéka, amit sohasem tudnék gyakorolni. Sok tagja van a testnek, 100 és 100. Ezért 100 meg 100 az ajándékok száma. Nem gondolom, hogy Pál valaha is teljes listát adott az ajándékokról, mert valahányszor foglalkozott a lélek ajándékaival, mindig új ajándékokat hozott elő, amelyeket nem említett az előző listákban. Bizonyos vagyok benne, hogy Isten lelke vezette őt ebben is, mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Római levél, 12. rész, 6. vers. Az ajándékok a görögben charismata, ami ugyanabból a gyökérszóból származik, mint a kegyelem. Fordítható úgy, mint kegyelem, vagy ingyenes ajándék. Ezt adja Isten lelke. Ő adott az egyháznak embereket, akiknek megvolt a profétálás, tanítás, vagy egyéb ajándékuk. Az ajándékokat megkapják Krisztus testének tagjai, hogy azzal ténykedjenek. A különböző jelentése az, hogy eltérőek az ajándékok. És nem azt jelenti ez, hogy egyeseknek nincs ajándékuk egy sem. A gyülekezetben mindenkinek van ajándéka. Az ajándék része Isten irántunk kifejezett kegyelmének. Amikor Isten megvált minket, és elhelyez minket a hívők testében, akkor munkálkodnunk kell. Nem gépként kell ténykednünk, hanem mint egy test tagjainak, mint élő szervezet tagjainak. Amikor az ajándékot gyakoroljuk, akkor azt jóvá hagyja a Szentlélek ereje. Minden hívőnek meg kell vizsgálnia ajándékát. Ha úgy érzed, hogy van bizonyos ajándékod, akkor használnod kell, meg kell vizsgálnod. Elemezd hatékonyságodat. Tényleg áldásos az életed másokra nézve? A profécia itt nem a jövendőlésre vonatkozik, hanem arra, hogy üzenetet továbbítunk Istentől. Figyeld meg, hogy a proféciát szabályosan kell gyakorolni, és Isten megadja a hitet és erőt az ajándéknak megfelelően. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy én is kaptam lelki ajándékot. Segíts, hogy az ajándékot megvizsgáljam életemben, és lelked vezetése szerint használjam testedben, a gyülekezetben, a te szent egyházadban. Ámen.